Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 252. dicséretet énekeljük. A 252-es számú dicséretünknek az első és a második verseit. Az első vers így kezdődik: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 410. számú dicséretünknek énekeljük az első és a második verseit. A 410. számú dicséretünknek az első verse így kezdődik: Csak vándorút az életem. Helyünkön maradva református hitvallásunknak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
113. kérdés. Mit akar Isten a 10. parancsolatban? Azt, hogy soha a legkisebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Isten egyetlen parancsolata ellen sem, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt, és gyönyörködjünk minden igazságban. 114. kérdés. Megtarthatják-e tökéletesen ezeket a parancsolatokat, akik Istenhez megtértek? Nem. mert amíg ezen a földön élnek, a legszentebbek is csak kezdők az engedelmességben. Mindazonáltal nagyon komoly a szándékuk, hogy Isten parancsolatai szerint, mégpedig minden egyes parancsolata szerint fognak élni. 115. kérdés. Miért prédikálhatja Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha ebben az életben senki sem tarthatja meg? Először azért, hogy egész életünkben egyre jobban megismerjük bűnös természetünket, és így még inkább kívánjuk bűneink bocsánatát és a Krisztusban való igazságot. Továbbá, hogy a Szentlélek kegyelméért könyörögve szüntelenül törekedjünk arra, hogy egyre jobban megújuljunk Isten képére, míg végül e földi élet után elérjük a tökéletességet.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 12. részben, a 6. verssel kezdődően a 19. versig. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És ime az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! És lehullottak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: öveszd fel magadat, és köst fel a sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt. De nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt, és imádkoztak. Amikor megzörgette az ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja, ki az. Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Amikor megviratt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Azután lement Judeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádkozzunk, imádságban forduljunk együtt Istenünkhöz válaszolva az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy napról napra adod a te igédet, és vezeted a mi gondolatainkat, hogy valóban álmélkodással csodáljuk mindazt, amit szent lelked által véghez vittél a bibliai időkben. De nem csak azt csodáljuk, ami akkor történt, hanem azt is, ami azután. Azt, ami a mostani hívő életünknek az előzménye, és azt még inkább, hogy te bennünket elértél, megszólítottál és megtaláltál. Köszönjük neked, hogy a Szent Lelked ma is valóban adatik, ma is működik, ma is indít, ma is megtart bennünket. Köszönjük, hogy a Szentlélek paraklétosz, vigasztaló, hogy akkor, amikor szomorúsággal jövünk hozzád, vagy kétségbe esett kiáltással, vagy nehézségek között, bárhogyan is, te vigasztaló szeretettel vársz bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy emlékezhetünk ezekben a napokban mindazokra, akik szeretteink, de már nincsenek közöttünk, hanem a te döntésed szerint elmentek ebből az árnyékvilágból, hogy mindig ott van ez a vigasztaló szeretet, ez a bátorítás, és ott van a te biztatásod, Urunk, ahogy hallottuk a KT-ban is, hogy nekünk is egyedül Jézus Krisztus érdeméért örök életet terveztél adni, sőt már nekünk is adtad. Urunk, köszönjük, hogy így lehetünk együtt, a feltámadás reménységében és bizonyosságában, és abban a bizonyosságban, hogy te tudsz hozzánk szólni, tudod építeni, erősíteni a mi hitünket, bátorítani bennünket. Köszönjük, hogy ma is egybegyűjtöttél Szent Lelked által, hisszük, hogy mindez a te akaratod, hogy téged most hívjunk segítségül, áldjunk és igédre figyeljünk. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, Atyánk, Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 234. számú dicséretnek az első versét énekeljük, és közben a gyerekeket várjuk, hívjuk a gyermek Isten tiszteletre az ének elkezdésekor, a gyülekezeti terembe ezen az ajtón tudnak majd lemenni, ha jól látom, Gabi nénivel. Az ének pedig, a 234. dicséret első verse, jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, aminek alapján közöttetek Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset, apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének a 11. versét olvasom újra. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Kedves testvérek, egy szó az, amit rögtön az elején szeretnék hangsúlyozni, az Úr kimentett engem. Azt gondolom, hogy ez a mai napnak, azért mondom el, majd még fogom, hogy ezt ne felejtsük el, az Úr kimentett engem. Az Úr, a mindenható Isten, már be van fejezve kimentett, engem személyesen. De mindig is igyekszem úgy megközelíteni az igét, hogy közben lássuk az előzményeket, meg a helyzetét, amiben van, és most azt látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy elkezd több szálon futni a cselekmény. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy alapvetően a gyülekezet, az első gyülekezet az egyház kezdeteiről szól, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, illetve az első főszereplő Péter, a második pedig Pál. Egy kicsit összetettebb a helyzet, de semmiképpen nem arról van szó, hogy az összes apostol összes cselekedete ott lenne, és azt is látjuk, hogy a helyszínek is változnak, több szálra szakad mindaz, ami ott történik. Az első pünkösd után, ami azért következik be, mert Jézus megígérte, hogy erőt kapnak a tanítványok, mégpedig abból a célból, hogy tanúk legyenek, tehát ez a Szentlélek kitöltetésének a célja, hogy tanúk legyenek, és aztán tanúskodnak is, létrejön az első gyülekezet, mégpedig a jeruzsálemi gyülekezet. Ott aztán István miatt üldözés támad, hát nem ő a hibás, hanem őt ölik meg először, és aztán utána, ugye itt lelkesül be majd Pál apostol, akkor még Saul, hogy majd Damaszkuszban is üldözi azokat, akik Jézus nevét segítségül hívják, de aztán ugye kiderül, hogy hát egy másik Saul érkezik már meg, aki nem látja már ezt a sok butaságot, hanem majd új látást fog nyerni Anániás által Damaszkuszban, és egy másik Saul tér vissza Jeruzsálembe, ugye ez is egy kicsit kibillent itt a jeruzsálemi történeteket, egy másik Saul tér vissza, és akkor megjelenik egy szereplő Barnabás, aki meg segít neki, hogy találkozhasson az ottani vezetőkkel, a vénekkel, az apostolokkal, ugye a 12-vel, illetve néhányukkal. Ez egy komoly probléma egyébként, tehát Barnabás maga is egyébként egy nagyon izgalmas valaki, tehát egész hétvégét lehetne, vagy sorozatot az ő életére így alakítani, az, aki összehozza a megfelelő embereket. Kicsit olyan példa is előttünk, hogy hát te kinek tudnál szólni, és ha van valaki, kihez tudnád vinni, kit kéne vinni, meg kihez vinni, meg vinni az Úristenhez a másikat. Szóval ez a Barnabás szerep, ez egy ilyen jó szerep itt az elején, és hát az történik, azzal folytatódik, hogy a Pál visszamegy Tarzuszba, és hát otthon van, ott született, ez Kis-Ázsiában van. És aki velünk együtt volt október 31-én, az emlékszik, ugye a Békásmegyeri Református templomban is én szolgáltam, egy izgalmas történet van, egy új kezdet mondtam, nem akarom az egészet elmondani, ne tessenek izgulni, amit ott elmondtam, egy új kezdet van, és ez az új kezdet pedig azzal lehet legjobban leírni, ahogyan ott az első részeknél le van írva, amiben azt mondja a 19. vers, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak, ugye ez az eddig, és az új kezdet, hogy vannak néhányan ciprusi és ciréniai férfi, és amikor eljutnak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az igét. Csak zsidóknak, görögökhöz is. Na ez az a nagy kezdet, ami egy új nyitás Antiókiában, és hát igazából, ez most talán így kicsit erős, de magának a evangéliumnak az elterjedése az érdekes módon Antiókiából történik, inkább, legalábbis a bibliai leírások szerint, mint Jeruzsálemből. Jeruzsálemben az apostolok ott vannak, hirdetik az ottaniaknak, többen a zsidók közül követői lesznek Jézusnak, direkt nem mondom, hogy keresztjének, mert azt majd mindjárt elmondom, hogy miért nem, szóval követői lesznek Jézusnak, de a távolabb élők között hallanak ugyan a zsinagógákban talán valamit a kapcsolatok miatt, de nagyon keveset. És az, aki elindul, az majd Pál lesz, de ugye a történet úgy, ott még nem is tartunk igazából, hogy Pál elindul, hanem csak ott tartunk, hogy Jeruzsálemben meghallják azt, hogy valami furcsa van Antiókiában, hogy ott nem csak zsidók lesznek Krisztus hívők, hanem olyanok is, akik nem zsidók. Hát nem ez az első eset, mert ugye van más is, amiben ezt látják, vagy amit ebben tapasztalják, például ugye Fülöp és a szerecsent komornyik története, de igazából az, hogy egy közösségben, egy gyülekezeti közösségben egyszer csak nem csak zsidókból lett keresztjének, messiás hívők, hanem mások is lesznek, görögök is, mondja. Ez a görögök, hát ezt nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mindenki görögnek számított, de úgy nagyjából abban a kultúrában élőkre mondanám inkább, mint a görög nemzetiségűekre, és valószínűleg görögül is beszéltek alapvetően, de azért ez a Kis-Ázsia akkor sem volt egy ilyen homogén görög világ, szóval a görögök, ez kicsit így a nem zsidók görögül beszélő embereket is jelentheti ebben az összefüggésben. És akkor megint jön Barnabás, elmegy, megörül, viszik a hírt Jeruzsálembe, és elmegy Tarzuszba, így a térképen nincsen messze, nem tudom, a valóságban egy kicsit lehet, hogy arrébb van, és elviszi Pált Antiókiába. És együtt tanítanak, és sokan vannak, és ott nevezik először keresztjéneknek, Jézusnak a követőit. Tehát maga az elnevezés, azért kerültem eddig, hogy kimondhassam, Antiókiában nevezik keresztjéneknek. Ez az egyik szál. Tudjuk, hogy ott mi a folytatás, a Szentlélek majd kiválasztja Pált és Barnabást, és elindulnak, hogy hirdessék az evangéliumot, elindul az első missziói út, és akkor azt fogjuk majd végig kísérni. De Jeruzsálemben is folytatódnak az események. Visszatérünk a jeruzsálemi szálhoz, mondjuk így, a történetnek a jeruzsálemi részéhez, és bizony Jeruzsálemben már vannak előzmények, mert hogy az első időkben a keresztényeknek a nagy ellenlábasai, azok maguk a zsidók. Itt egy nagyon érdekes dologról van szó, mert Jeruzsálemben a keresztények is zsidók, meg akik ellenlábasok is zsidók. És ebben a helyzetben ugye a nagy tanács lép fel, Péternek meg akarják tiltani, hogy beszéljen, de nem tehetik azt meg, hogy nem beszélnek. És most Heródes Agrippa lesz az, ugye ez nem azonos nagy Heródessel, első Heródes Agrippa lesz az, aki elkezd kegyetlenkedni a gyülekezet tagjaival, tehát egy üldözés indul, és itt már nem egyszerűen csak, ugye korábban az István elleni üldözés, ott ez egy ilyen görögül beszélő csoport az, ami ott jelen van, itt már a gyülekezet tagjaival szemben, és rögtön azzal indít, hogy Jakabot, János testvérét karddal kivégezteti. Mindenképpen ez egy fontos rész, nem olvastam fel, mert túl hosszú is lett volna, és nem is teljesen a történetünkhöz kezdődik, vagy tartozik az előzménye, de hogy kell látni, hogy ott van ugyan a Péter szabadítása, hogy Péter megszabadul, de Jakab nem szabadul meg. Isten az, aki eldönti, hogy legyen. Az embernek nem azt kell eldöntenie, hogy legyen, az embernek azt kell eldönteni, hogy ragaszkodik a Krisztushoz. A többi az Isten döntése. Az Isten az, aki hagyja, hogy Jakabot kivégezzék, és ő az, aki Pétert most még, majd valamikor már ő is mártír lesz, úgy tudjuk, bár ez nem bibliai, hanem csak a hagyomány szerint, még szüksége van rá, még használni akarja. Kicsit, ugye, vagy nem kicsit, de nagyon ott van az, hogy hát az Úristen kezében van az életünk. Mindenkinek az élete az Úristen kezében van. Nem nagyon tudunk mást mondani. Ugye, aki mást mond, az is szembesül előbb-utóbb azzal, hogy nem mi vagyunk azok, akik kimérjük az életünknek az idejét. Így most, amikor emlékezünk azokra, akik fontosak voltak az életünkben, de már nincsenek közöttünk, látjuk, hogy ott se egy olyan döntésről van szó, hogy valaki elhatározta a legritkább esetben, egyrészt hála Istennek, mert hogy nem öngyilkos, másrészt meg hát valóban az Isten kezében van az életünk, az egész életünk, és az ő döntésére tudjuk odabízni. Illetve hát ha nem bízunk oda, akkor is az ő kezében van, tehát egyszerűbb talán belenyugodni. És hogy igen, van egy üldözés, van egy szembenállás az evangéliummal. Egyébként nagyon érdekes ez a szembenállás, mert mivel szemben van? Jézussal szemben, aki hirdeti a megbocsátást, az Isten szeretetét, és mit tesznek ezzel a Jézussal a zsidók vezetői? Kivégzik. Ráveszik Pilátust, hogy hadd végezze már ki, hadd legyen vége. És üldözik utána, ahogy Jézus előre megmondta, a tanítványok megőrzik a szavait, hiszen hát maguk is megtapasztalják, hogy azokat is üldözik majd, akik az ő követői lesznek. Sőt, elkezd kegyetlenkedni az ottani zsidókkal. Nagyon messze van tőlünk ez, és hála Istennek, hogy nem ilyen világot élünk, hogy mi tudunk azok lenni, mármint, hogy hitvallók, tudunk az Isten gyermekei lenni. De jó, hogy nem állnak kint itt a templom előtt a valamelyik pártnak a képviselői, eljöhet még az az idő is, és nézik, hogy ki megy. Emlékszem, Mezőturon kezdtük a lelkészi szolgálatot, és hát nagyon érdekes helyzet volt, mert aki ott ült a hivatalba, róla mondták, hát akkor már nyugdíjas bácsi volt, egyébként engem úgy tűnt, hogy kedvel, na mindegy, szóval, hogy róla mondták azt, hogy amikor még az 50-es években ő volt a kulturális, mit tudom én, micsoda ott a városba, a pártba, akkor ott állt, a mezőtúri nagy templom előtt, és írta fel, hogy ki az a tanár, az, aki tőle függött bárki, aki oda ment, és aztán utána hétfőn már mehetett is az igazgatóhoz számonkérésre, és megfenyegettetett, hogy ha még egyszer, aztán nem tudom, hogy mi volt, ha még egyszer, de mindenképpen kialakítottak abban az időben egy olyan felállást, egy olyan hangulatot, amiben azt terjedte, hogy nem jó templomba járni. Ez annyira úgy volt, mert akkor baj lesz belőle. Tehát úgy baj lesz belőle, hogy egy ilyen személyes élmény, nem minthogyha magamat valamiféle üldözöttnek akarnám beállítani, mert szó nincs róla, olyan szerencsém, olyan kegyelem volt, hogy ahogy felnőttem, és így a szabadság vágyam az kibontakozott, úgy omlott össze a kádári rendszer, és úgy adott egyre több lehetőséget, és olyan nagy élmény volt, így pont nemrég eszembe jutott, hogy ott lehettem, amikor a Lenin szobrot sikerült eltakarítani Debrecenbe a kollégium mögül. Ugye az egy érdekes történet, már így elkezdtem, mert ugye általában a Lenin szobrok azt hiszem, hogy nem is tudom, keletre mutattak, de ez nem kelet mutatott, hanem nyugatra. Mégpedig azért, hát ugye mi ezt így értelmeztük, azért, mert egyébként a nagy templom felé mutatott volna, és hogy az még mégis hogy néz ki, egy jó nagy Lenin szobor volt. Na mindegy, szóval, hogy igazából amikor jelentkeztem egy egyházi iskolába, akkor az egyik tanárom ránézett a szüleimre, és azt mondta, 1984-et írtunk, hogy normálisak vagytok? Mert faluban mindenki tegezett, tehát a szüleim kortársa volt ez a tanár. Normálisak vagytok? De oda beíratjátok, sehová nem fogják felvenni. Egyébként ez nem volt igaz, tehát nem volt igaz így, mert nagyon sokakat vettek fel, egyébként főleg nem humán területre szívesebben, mert ott nem tudtak ártani, de egyébként, mármint a rendszernek, de még oda is egyébként, tehát hogy azért ez ennyire így nem volt igaz, hát ugye kiszajánlást nem lehetett gyűjteni, aki tudja, tudja, aki meg nem nézzen utána ez mit jelentett, mert az nem volt ott, hála Istennek. Tehát, hogy igazából akkor is ez volt a vélekedés, hogy jobb az ilyennel óvatosan bánni, mint egyház, meg vallás, meg ilyesmi, mert abból hát hátránya lehet az embernek. De olyan jó, hogy egyébként nem lett, tehát, hogy semmi, meg hát végül teológiára jelentkeztem, azt meg talán még akkor is hagyták volna, de a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol egyedül a mi döntésünk, hogy megéljük a hitünket, vagy sem. És amikor kifogásokat keresünk, hogy miért nem, akkor ugye azért sok kifogás van, sok kifogásunk lehet, de ugye az érdekes az, hogy lehet, hogy az én kifogásom magammal szemben helytáll, de hogyha az Isten előtt mondom el, na az a meg izgalmasabb kérdés, hogy azt hogyan fogadjuk el. De milyen jó, hogy van kegyelem, milyen jó, hogy a dolgok nem úgy működnek, hogy az ember, hogyha valaha is megbotlott, akkor el van veszve, nincs elveszve, Isten kegyelme az, ami megtart bennünket. Kegyelmi időt élünk, egész addig, amíg élünk. Addig tart a kegyelmi idő. Csak ne éljünk vele vissza, mert nem tudjuk, hogy meddig tart, nem tudjuk, hogy mennyi adatot. Szóval egy ilyen nehéz idő van, és miután kivégzik Jakabot, elfogják Pált is, Pétert is, ugye itt még Péter a főszereplő, elfogják Pétert, és azzal a céllal, hogy majd az ünnep után kivégzik. Ez a Páska, tehát hogy azt látjuk, hogy ahogy Jézust ő ott a Páska előtt gyorsan, itt meg a Páska ünnep után akarják kivégezni. Na és itt kezdődik igazából a mi történetünk, hogy nagyon biztosra akar menni Heródes, mert két katona között alszik, megbilincselve, őrzik a kijáratot. Gyakorlatilag Péter szerintem, meg a gyülekezet is, aki imádkozott érte, azért az is egy jó rész ez az imádkozó gyülekezet a másik oldalt, hogy Péter valószínűleg, hát igazából emberi számítás szerint ennek vége volt ennek a történetnek. És gyakorlatilag látta, mi történt Jakabbal, látták, hogy mivel állnak szemben, látták Jézust is nyilván, Jakabot is, és hát gondolom Péter valahol készült is erre, hogy ez fog bekövetkezni. Mert mi más lenne? És akkor a történetünk arról szól, hogy van valami, amire az ember készül, és van a csoda. Tehát, hogy van csoda. Tehát, hogy amikor Péter is meg a gyülek, hát imádkoztak, nagyon jó dolog, de emberileg nézve itt nem volt tovább. És van a csoda. Mert van csoda. És az a csoda nem mindig ennyire ilyen nyilvános. Az is egy csoda, amikor az ember lemond magáról, amikor azt mondja, hogy ó, én már semmi esetre sem, és akkor egyszer csak az Úristen oda megy és átöleli. megfogja a kezét, nem hagyja, hogy mégis elsüllyedjen a vízben, ahogy Péter, ugye ott van a kép, mégiscsak vannak csodák. Mégpedig Istennek a csodája, és azok a csodák, amiket az övéivel megtesz, a szabadításnak a csodája. Péter ezt éli át. Maga a történet nem ismétlődik túl gyakran. Ugye úgy írja le, igazából el se hiszi. Azt hiszi, hogy egy látomás, talán egy álom. Nem biztos voltunk már úgy, hogy néha, amikor így felébredtünk, akkor nem tudtuk, hogy pontosan most alszunk, vagy nem. De emlékszem azért, így a, nem tudom ki milyen emlékeket őrzött, tehát volt olyan, hogy felébredtem és kivert a víz, Héberből kell mennem vizsgázni, és nem tanultam semmit. Ez nem igen fordult elő egyébként a valóságban, de és akkor és eltelt jó sok idő, mire rájöttem, hogy jaj, már 10 éve nem kell nekem ilyet csinálni, de hogy igazából, mert az úgy, azt nem lehetett úgy, hogy csak átnézi, legalábbis nekem az egy komoly, mi volt, egy komoly krízis volt az egész ügy, amíg elkészültem, és igen, tehát, hogy, de gondolom, hogy másnak is, aki vizsgázott, már voltak ilyen élményei és hasonlók, és egyebek, hogy hirtelen nem tudja, hogy Péter is valami ilyesmi volt, ez nem, ez egy álom, szép álom, de egy álom. És amikor már ott hagyja, kint van, ott hagyja az angyal, akkor mondja, hogy hát most látom igazán, hogy az Úr szabadított meg, most látom igazán. És valahol ez benne van, hogy szinte el se merjük hinni sokszor az Úrnak a szabadítását. Szinte el se meri hinni, hogy az Isten ilyen módon akarja őt megszabadítani. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből is, mindabból, amit a zsidó nép várt, vagyis hogy kivégzik. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az angyalát, és kimentett. Kimentett engem. Ez a felismerés az, ami okozza Péternek az örömét. Bizonyos tekintetben talán nem is kell ilyen testi nehézségek közé kerülni, de ha oda kerülünk akkor is, olyan jó, hogyha eljutunk a felismerésig, hogy az Úr kimentett engem. Mindenképpen kimentett engem az Úr a hitetlenségből. Hiszen mindenki úgy indul, hát persze sokféleképpen indulunk, mert hogy pont valakinek meséltem, hogy én mondjuk így református ősöktől származom, van egy kis görög-katolikus rész benne, de ezt most hagyjuk. Szóval református ősöktől származom, és hát mindenki valamilyen módon hitt, valamilyen módon, ki jobban, ki kevésbé, de azért úgy mindig volt valamelyik oldalon, aki jobban, vagy komolyabban, és a rokonságból, de igazából ez még nem azt jelenti, hogy automatikusan az ember olyan módon hívő, ahogyan az Úr Jézus elvárja, vagy elvárhatja mindazoktól, akiket megszabadított, és az ő követői. Mert hát az, hogy, de az egy kegyelem, én annak éltem meg, hogy sose voltam túl távol az Istentől. Illetve én volt, hogy távol voltam, ő azért nem. Tehát, hogy volt, amikor én úgy éreztem, hogy nem vagyok távol, pedig nagyon távol voltam. Tehát úgy éreztem, hogy hát ez egy jó kapcsolat, azért alapvetően van valami kapcsolatom Istennel, meg hát azért csak járogattam templomba, meg hát én még hittanórákra, meg ilyenekre is. Szóval igazából akkoriban az ritka volt, meg konfirmáltam, de hogy az, hogy ez mennyire volt tudatos, az egy teljesen másik kérdés. Csak úgy volt. De hogy igazából Isten meg tud bennünket szólítani ebben, és ki tud menteni a Heródes kezéből. És sokszor ez úgy van, a Heródes keze itt az, aki el akarja pusztítani, aki nem akarja, hogy ő éljen, nekünk viszont Isten azt akarja, hogy éljünk. És sokszor ez nem úgy történik, hogy valaki, sokszor úgy történik, sokszor nem úgy történik, hogy valakit megkeresztelnek, felnő, megkonfirmál, és aztán ott van, amikor így történik. De van, amikor úgy történik, hogy valamikor egészen máskor szólítja meg, akármilyen előzmények után az Úristen, és egyszer csak ki megment bennünket attól, hogy ne az övé legyünk, hanem az övé leszünk, kiemel, és az Isten magához hív, és az övéi lehetünk, hozzá tartozhatunk ezután. Az Úr elküldte az ő angyalát, mondja. Kit küldött el az Úr, hogy benneteket megtaláljon? Kit küldött el? Az angyal egyébként küldöttet jelent, igen, itt egy valódi mennyből jött angyalt látunk magunk előtt, de vannak más küldöttek is. Kit küldött el az Úr, hogy benneteket megmentsen, hogy hitre juttasson, hogy az Úr Jézust megismerjétek, hogy mellette dönt. Kit küldött el nektek? Tudtok valakit? Szülőket? Nagyszülőket? Lelkészeket? Presbitereket? Hitvallókat? Kit küldött el? És hogyha azt kérdezem, hogy hová küld bennünket az Isten, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy hát azért ez egy kicsit erős, nem? Hogy engem akar küldeni az Isten. Persze, most azt gondolja a gyülekezet, ha persze a lelkészet azt akarja küldeni, nem? De engem, mondjuk így, most nem személyesen, hanem kit-kit maga. Engem akar küldeni az Isten, hogy én legyek az angyal, aki megmentem azt a másik embert, aki hitetlenségben van, aki nem ismeri az Úr Jézust, aki nem tudja az életét átadni neki, hanem az életét magának akarja megtartani, de tudom, hogy akkor el fog veszni, mert ugye tudjuk, aki magának akarja megtartani, az elveszíti, aki meg elveszíti, az megnyeri Jézus Krisztusban. Lehet, hogy mi is angyalok vagyunk, küldöttek vagyunk ebben a világban. Ugye az angyalok, akik engedelmeskednek. Hát nem tudom, hogy van, ki hogy van vele, én mondjuk nem vagyok tökéletes, ez elég megbotránkoztató lehet egy lelkészre nézve esetleg, aki másképp gondolta, de hogy igazából nem vagyunk tökéletesek. Isten mégis bennünket szán arra, hogy mi legyünk azok, akik továbbadjuk. Mi kell ehhez? Hát mindenek előtt Péternek azt kellett hozzá, hogy lássa Jézust. Azt kellett hozzá, hogy szent lelket kapjon. És azt kellett hozzá, hogy tanúskodjon, hogy merjen tanúskodni. Láttuk Jézust? Azt gondolom, hogy itt van. Itt van előttünk. Az apostolok bizonyságtétele által. Kaptunk szent lelket? Isten adja az ő szent lelkét. Elfogadtuk? Jó, hogy megtapasztaltuk az ő jelenlétét? Akarunk az ő jelenlétébe lenni? Akarunk, és itt most a jelenlétébe lenni, ne értsék félre a testvérek, nem arra a modernkori gondolkodásra gondolok, ami igazából nem protestáns hagyomány, hanem egyfajta ilyen elmélkedő, nem tudom micsoda, ami most divatos lett, nem így értem az Isten jelenlétét. Hanem az Isten jelenlétét az imádságban értem. Azt, hogy várom őt, azt, hogy hozzáfordulok, azt, hogy bízok benne, hogy akarom ezt, fontos a számomra, úgy, ahogy fontos volt itt Péter számára. A Szentlélek jelenléte az, amely Isten közelébe visz bennünket, és át tudjuk élni, és meg tudjuk ezt tapasztalni. Kihez küldött? Kifelé kellene szolgálnunk? Kinek kellene bizonyságot tenni? És igen, az apostolok nem voltak tökéletesek. Az Úristen rábízta ezt az ügyet néhány halászra. Persze kicsit leegyszerűsítem, mert voltak mások, és azt mondta Jézus, hogy hát majd ti intézitek ezt, néhány halász. Ha ők alkalmasak voltak, akkor nekünk se lehet kifogásunk. Nem tudom, hány halász van a gyülekezetben. Nem is tudok senkiről. Tehát igazából mi akár honnan is jöttünk, Isten gyermekei vagyunk, és hozzátartozunk. Ezért nekünk a küldetésünk is ott van mások felé. Botladozva, elesve, de mégiscsak ott van ez a küldetés. Nem tudjuk ezt lerázni magunkról. És mi a cél? A cél az, hogy az Úristenhez találjunk, és az a cél, hogy mások is az Úristenhez találjanak. Nekünk ezt kell mutatni, ezt az utat. Ezért vagyunk, ezért hívott el bennünket Isten, hogy mások számára is nyilvánvaló legyen. Így történik, hogy kimenekülnek ebből a helyzet, kimenekül Péter ebből a helyzetből, el se hiszi. És ez valahogy így van mindenkivel, amikor az Úristen megszólítja, és akkor utána dönt mellette, el se hiszi. El se hiszi, hogy megtörtént tényleg, én is Isten gyermeke vagyok, hát ez lehetséges? Mert előtte nem lehetséges, előtte olyan furcsa, meg furcsák azok is, akik oda tartoznak. De hát én is Isten gyermeke vagyok. De itt is a cselekmény egy másik szálon is fut, együtt vannak a tanítványok, és imádkoznak Péterért. Nem azért történik a megmenekülés csupán, mert imádkoznak, de azt gondolom, hogy ez egy fontos része a dolognak. Imádkoznak azért, aki bajban van. És ez a keresztény gyülekezetnek, vagy a keresztény közösségnek egy fontos tulajdonsága kell, hogy legyen, hogy imádkozunk egymásért. Imádkozunk azokért, akiknek szüksége van a megerősítésre. És ez az imádságos háttér ott van Péter mögött. Egyébként csak egy kis apróság, kics kitérő, hogy hol is vannak együtt. Márknak a házában, akit Jánosnak is neveznek, ugye ez a főhadi szállása a Jeruzsálemben az apostoloknak, ez a János Márk lesz később a Márk evangélista, és az ő házában, az ő édesanyjának a házában, ugye itt az édesanyja házáról van szó, az ő édesanyja házában volt az utolsó vacsora, nagy valószínűséggel ugyanott a Szentlélek kitöltetése is. Szóval vannak ilyen érdekes helyek, meg helyzetek, és egy kicsit úgy elgondolkodunk, hogy és a mi házunk az minek a szintere? Az minek a szintere? Szintere az Isten dolgainak, vagy valami másnak? Hát, jó kérdés. És amikor megérkezik Péter, akkor dörömből, és hát annyira, tehát hogy amikor ugye megkérdőjelezzük, hogy mennyire valóságos az, amit leírtak, mennyire, amit továbbadtak, mennyire, az itt van ez a történet, ez annyira ott van, hogy megy a szolgálólány, és akkor megkérdezi, hogy ki az, de kis örömébe, kis elfelejti még a kaput is kinyitni. Annyira életszerű, nem? Tehát, hogy hát megörül, és a kaput nem nyitja ki, hanem beszalad és szól, hogy hát itt van Péter! És persze, hát senki nem hiszi el. Nekem kicsit az jut eszembe, amikor az asszonyok szaladnak, feltámadott Jézus, adjatok már feltámadott, hogy támadt volna fel, beszélsz itt szamárságokat. Nem így mondják, de körülbelül ezt gondolják szerintem. És itt is, hát hogy jönne? Tehát milyen érdekes egyébként, hogy miközben ott imádkoznak, hogy megmeneküljön, megmenekül, és nem hiszik el elsőre, hogy megmenekült. Tehát, hogy ez a... Én nem hiszem, nem gondolom, hogy akik imádkoztak Péterért, azért nem gondolták ezt teljesen komolyan. De aztán mégis meglepi őket, hogy mégis megmenekül. És hogy azért ez egy jó megerősítés ebben. Végül csak kinyitják a kaput, csak beszélnek. Persze Péternek el kell menekülnie, másik helyre távozik, hogy nehogy elfogják. De nem sokára Heródes Agrippa meghal, és hát végül is ez a üldözés így véget ér ezzel. Isten a szabadító Isten. Ő az, aki azért küldte el Jézust, hogy minket a bűn rabságából megszabadítson. Személyesen minket, az Úristen cselekedett, és hív minket, hogy kövessük őt, és ebben a szabadságban éljünk, hogy ne a bűn szolgái legyünk, hanem az Úristennek a követői, az ő népe legyünk, és az ő népéhez tartozzunk. Nem az történik, amit a zsidó nép várt, meg amit Agrippa akart, hanem amiről az Isten döntést hozott. Az ő kezébe tudjuk letenni az életünket, és őt segítségül hívni. Tartson meg mindannyiunkat az ő kegyelmében, ami Urunk, Istenünk és Krisztusunk. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, Isten igéjére, a 399. számú dicséretnek az első versét énekeljük, a 399. számú dicséretnek az első verse így kezdődik, imhol vagyok, édes Uram, Istenem! Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásainkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy van egyház, van választottak közössége, köszönjük, hogy mi hozzád jöhetünk minden időben egyedül is, és hozzád jöhetünk közösségként is. Így hozzuk eléd, Urunk, a magunk életét, gyülekezetünknek a mindennapjait. Kérünk, hogy te tarts meg bennünket, mindannyiunkat a te igédnek a tanításában. Urunk, imádkozunk együtt is, mindazokért a helyzetekért, amelyekben vagyunk. Családi viszonyokért, munkahelyi, egzisztenciális kérdésekért. Te tudod, hogy mi az, ami megterhel bennünket, vagy amikor a jövőnkről gondolkodunk, a holnapról. Köszönjük, hogy jelenlétedet, tanításodat ígéred, és úgy biztatsz bennünket, hogy elég mindennapnak a maga baja, a többit meg bízzuk rád. Segíts, hogy rád bízzuk. Segíts, hogy rád bízzuk mindazt, ami ott van a szívünkben. Kérdéseinket, kétségeinket, rád bízzuk azokat a terheket, amik olyan nehezek nekünk. Ne kelljen egyedül hordozni. Urunk, köszönjük neked, hogy adtad a te igédet, és adtad mindazokat nekünk, akik így hittel vannak, akik ebben a hitben vannak. Azért imádkozunk, akik szeretteink, családtagjaink, környezetünkben levők, hogy hadd legyünk nekik egy kicsit angyalokká, hadd vihessük a te szeretetednek a jó hírét feléjük is. Segíts abban, Urunk Istenünk, hogy ezt úgy tudjuk mondani, tenni, olyan szeretettel és olyan hálaadással, hogy valami módon ők is megérezzék a te kegyelmedet, hogy ne legyünk tolakodók, és ne legyünk olyanok, akik ítélkezni akarunk, hanem, Urunk, ments meg minket a te ítéletettől. Köszönjük, hogy Krisztusban már nem vagyunk ítélet alatt. Kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket, és így hozzuk eléd szeretteinket, rokonainkat, testvéreket, szülőket, nagyszülőket, gyermekeket, unokákat, légy kegyelmes hozzánk, mennyei édes atyánk. Imádkozunk a betegekért. Urunk Istenünk, légy ott azokkal, akik betegséget hordoznak, azokkal, akikről úgy döntöttél, hogy a gyógyulás útjára lépnek, add nekik a bátorítást, és add nekik a te kegyelmedet. Urunk Istenünk, kérünk, hogy áld meg a szolgálatunkat, azt, amit végzünk a gyülekezetben, azt, amit igyekszünk otthon is tenni mások felé, a cselekedeteinket, a mindennapjainkat, légy velünk, adj nekünk erőt, segíts, hogy azt a szeretetet, amivel elhalmoztad az életünket, valami módon próbáljuk, igyekezzünk mások felé, mindenki felé tovább is adni. Urunk, Istenünk, imádkozunk egyházunknak a szolgálatáért, ezen a vasárnapon a társadalmi misszióknak a szolgálatáért, amik a magyarországi református egyháznak a szeretet szolgálata és más szervezetek képviselnek, hogy megmutassák a te szeretetedet mások felé is. Akár gyengén látók, gyengén hallók, rászorulók, nélkülözők felé is. Urunk, légy kegyelmes, és segíts, hogy ebben a munkában, ebben a szolgálatban a te szeretetedről bizonyságot tudjunk tenni, így együtt is. Imádkozunk az előttünk levő időkért, kérünk téged, hogy őrizd meg bennünket és tartsd meg gyülekezetünket. Kérünk, hogy add a te igédet ebben a gyülekezetben és minden közösségben. Imádkozunk református egyházunkért és minden keresztény közösségért. Különösen is hadd kérjünk téged azokért a gyülekezetekért, ahol nehéz helyzetben vannak, ahol aggodalommal tekintenek a jövőre, ahol nem tudják, hogyan s miként tudnának úgy bizonyságot tenni, hogy hitben is, számban is megerősödjenek. Köszönjük a te megújító kegyelmedet, amire emlékeztettél bennünket a reformációra emlékezve is. Kérünk, hogy te adj bölcsességet egyházunk, egyházaink és népünk vezetőinek. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a eddig kapott adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére adott adományt, illetve az úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. Ez a 254. dicséret. A 254. dicséret még kicsit visszatekint a tegnap előtti napra, mert ugye egy magyar reformátornak, Sztáray Mihálynak az éneke. Ezzel fejezzük be, azután áldás, és legvégül a himnusz következik. 9 rövidke verse van ennek az éneknek. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.